Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, Urunk, azért, hogy magadhoz engedsz bennünket. S a templom csöndjébe, Urunk, nem csak kereshetünk, hanem ígéreted szerint meg is találhatunk, mert az Úr igéjéből olvassuk, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog ti hozzátok. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy a nagy hőség ellenére te vágyat és erőt adtál a mi testünkbe, lelkünkbe, azért, hogy eljöhessünk ide a templomba a te igédért. Te látod, Urunk, hogy mi nagy szükségünk van minden időben arra, hogy a te szavaddal betöltekezzünk. Kérünk hát, Úr Jézus, hogy tedd élővé és hatóvá a te igédet. Engedd meg, Urunk, hogy a te igéd véghez vihesse ma is azt a munkát a mi lelkünkbe, gondolatainkba, amelyet te elterveztél. Munkáld ki, Urunk, bennünk az engedelmes lelket, mert oly sok irányba szeretnénk engedni, s van, amikor éppen te maradsz el, éppen neked nem tudunk engedelmeskedni. Könyörülő irgalmadért esedezünk, Urunk, szent lelkedet töltsd ki mireánk, hogy érthessük, befogadhassuk, és cselekedhessük a te igédet és akaratodat. Az Úr Jézus nevében adunk hálát, Urunk, a mai napon is a megtett útért, csupán a mai napért is, és életünk minden útvonaláért. Légy érette áldott, hogy mindent úgy rendeztél, ahogyan te kegyelmes szeretetedből azt jónak tartottad. Jöjj hát, légy itt közöttünk, és eleveníts meg bennünket igéddel, az Úr Jézusért. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található az Apostolok cselekedetei könyvének 20. részében, a 17-től a 38-ig terjedő versekbe. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlok titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, minnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, pálnyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Kedves szeretett testvérek, Pál apostolnak az életéből egy olyan szakasz ismerhetünk meg és láthatunk meg a felolvasott ige alapján, amelybe Pál tudatosan próbálja elvarni az efézusi gyülekezethez fűződő szálait, mert hogy búcsúzik. És mivel gyakorlatilag Efézus Milétosztól, tehát ez a távolság légvonalba fejezik, hogy 50 kilométer, szárazföldön is 60 kilométer, nem óriási nagy távolság, amit az apostol nem tudott volna éppen megtenni, de már nem óhajt visszamenni Efézusba, hanem inkább a gyülekezet véneit hívja Milétoszba, mert ő hozzájuk szeretne szólni. Éppen ezért a Szentírásnak ez a része a páli irodalomban önmagában véve is egyedülálló, mert hiszen általában Pál mindenkihez szól, az egész gyülekezethez szól. Nagyon fontos nekünk ezt a szívünk előtt tartani, hogy amikor Pál apostol tanít, akkor az egész gyülekezetet tanítja, nem csupán annak egy részét. De nagyon fontos, hogy most, amikor búcsúzik, éppen azért hívja magához a gyülekezet véneit, az elöljárókat, akik felelősek a gyülekezetért, mert van még a szívébe számos olyan fontos dolog, amit szeretne kimondottan és csak is az ő lelkükre terhelni. Éppen ezért ez a búcsúzás a véneket is nagyon közvetlenül érinti, meg is hatódnak, hiszen Pál apostol ki is mondja őszintén, hogy a Szentléleknek a kényszerítésére megy Jeruzsálembe. A Szentlélektől kapott kijelentést, mindazokról a nyomorúságokról, mondhatjuk, hogy látást kapott, prófétai látást, hogy mi az, ami ő reá vár. És aztán megszólal, hogy mi van az ő lelkébe. Nagyon őszintén beszél a gyülekezet véneivel, és azt mondja, hogy szorongva. Az emberi lélekben szorongás van. Az Isten lelkében erő van, az Isten lelke kényszeríti, az Isten lelke megmutatja azt az utat, amely ő előtte áll, de mégis, kedves testvérek, Pál is emberből van, és az az emberi lélek, amely kapja ezt a kijelentést, kapja a jövendő látását, kapja a lélek kényszerítő erejét, szorong. És azt kell, hogy mondjuk, hogy megértjük Pált, mert a mi életünkben is számos esetben van búcsúzás, hol csupán egy időre szól, hol pedig e látható világban örökre. Mert maguk a tanítványok is azt mondják, Pál azt írja a levelében, hogy most már Krisztus sem ismerjük te szerint. És éppen erre utal Pál, amikor a véneknek a lelkére helyezi, hogy az én orcámat nem látjátok többé. Súlyos szavak ezek, kedves testvérek, súlyos szavak ezek, mert az ember mindig remél. És mindig azt mondják nekünk, hogy nem szabad végletesen gondolkodni, nem szabad olyan szavakat használni, hogy soha, hogy többé már én soha nem fogok ilyet vagy olyat tenni vagy mondani, mert az ember nem feltétlen biztos, hogy ura a szavainak vagy az akaratának. De mivel Pál apostol a lélektől kapta ezt a kijelentést, egészen bizonyosan tudja, hogy az Úr ő felőle elvégezte az ő tervét, és már az elhívás igéjében is benne volt, amelyel Anániás látogatta meg, még annak idején az Egyenes utcába, választott eszközöm ő, hogy megtudja, mennyit kell szenvednie az én nevemért. És kedves testvérek, Pál apostol a búcsúzását három szakaszra osztja fel, az első részben emlékeztet és emlékezik. És ez a teljes szentírásban benne van, ez az intés. Olvassuk, hogy gondolj, emlékezz a te teremtődre életednek idején. Emlékeznünk kell. Igenis szükséges, hogy az ember az emlékeit maga előtt tartsa. Tudnia kell az embernek a múltját, hogy meg tudja ragadni a jelenét, és hogy Isten elé tudja helyezni a jövendőjét, a következő lépését is. Emlékek nélkül az ember elveszett teremtése az Istennek. Gondoljunk arra, hogyha valaki komoly agyi koponya sérülés szenved, vagy valamilyen behatásra elveszti az emlékező képességét, mennyire légüres térbe kerül az ember, mikor nem tudja magát elhelyezni. Nem tudja, hogy kikhez tartozik, nem ismeri fel a rokonait. Nem tudja, hogy mihez ért, hogy miből élt, hogy milyen van. Ez egy borzasztó állapot, kedves testvérek. És Pál azt mondja, hogy ti ne ilyenek legyetek, hanem ti legyetek tudatába annak, hogy ti kiéi vagytok, Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagytok. És emlékezzetek arról, hogy hogyan tértetek meg, hogy hogyan kaptátok, és legyetek hálásak az Istennek mindenért. Tudjuk, hogy Mózes könyvében is milyen gyönyörű az az ige, amikor visszaemlékeznek a megtett útra, hogy 40 éven át vezérelte őket az Úr a pusztába, és aztán még a Zsoltárok könyvéig is kihat ez a tapasztalás, az emlékeknek a szívbe való hordozása hitáltal. Mindez idáig megsegített bennünket az Úr. Sok tapasztalat volt a nép körében, sok próbatétel, de amikor az emlékeiket összerakják, mikor emlékezik a válaszolt nép, akkor erre a végkövetkeztetésre jut el hitben, mindez idáig megsegített az Úr. Kedves testvérek, mi is erre tudunk eljutni, erre a végkövetkeztetésre. Vannak próbatételeink, voltak nyomorúságaink, betegségek, testi-lelki gondok, de kedves testvérek, boldog az az ember, aki az Úrban bízik, mert őt megsegíti az Úr. Milyen boldogító dolog nekünk arra emlékezni, hogy ajkunkon sincs a szó, de az Úr jól ismer bennünket, és a keresztségben eljegyzett bennünket önmagának. Luther Márton annyira az emlékezetébe akarta tartani a megkeresztelkedését, mikor elveszítette feleségét, gyermekét, hogy a töltyfa asztalába többször is belevéste, ezzel a bevése töveggel volt telve az ő író asztala, dolgozó asztala, baptizme, szum, meg vagyok keresztelve. Én Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ugye milyen áldott emlékezet, mikor az ember egészen odáig vissza tud menni, hogy még mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Istennek ennyire nagy a szeretete irántunk, s erről a szeretetről meg kell emlékezni. És Pál emlékezteti is a véneket, emlékezteti őket arról, hogy sok próbatétel között, sok cselszövés között, erre is kitér, az apostol nagyon bölcs, nem megy bele részletekbe, mert a vének vele együtt hordozták a terheket, tehát tudtak róla, sőt némelyek vele együtt szenvedték ezeket a cselszövéseket. És csak nagy volumenbe említi meg a próbatételeket, emlékeztek mennyi mindenen keresztül mentem, és semmit nem tartottam vissza abból, amit az Úr nektek akart adni. Szenvedés, fájdalom, gyötrelem, testi-lelki, elbizonytalanító körülmények, és Pál teljes erőbedobással hirdette az evangéliumot, teljesen átadta magát Krisztusnak és a gyülekezet szolgálatának. Tőlünk is ezt várja az Úr, erre akar minket emlékeztetni, hogy bármilyen próbatételed legyen, bármilyen nyomorúságod, emlékezz vissza, hogy megtartód és segítőd az Úr. Ezért ne félj, ne tarts vissza semmit, hanem add át magad az Istennek, és légy benne teljesen abba a szolgálatba, amelyre ő hívott el. Boldogító dolog ez, kedves testvérek. semmit sem visszatartani, hanem mindent átadni. És Pál visszatér erre a gondolatra, amikor az ő megélhetéséről is szó kerül Efézusban, azt mondja, hogy tudjátok, hogy jobb adni, mint kapni. Sokkal boldogítóbb dolog adni, és erre buzdítja a véneket. Az egyik legszebb gondolat, amire ő felhívja a figyelmét az efézusi gyülekezet véneinek, presbiter beiktatásokon szoktuk egyébként ezt az igét alkalmazni, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizői vétett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Itt a görög nyelvben viseljetek gondot egy olyan feladatkört nevez meg az apostol, ami a görög nyelven az episzkoposznak nevez meg. Bizonyos történelmi időszaktól ezt püspöknek is fordították, de itt Pál apostol esetében még nem erről van szó, hanem egészen, hogyha visszamegyünk a görög nyelv és irodalom használatába, Homérosztól kezdve használják az episzkoposz kifejezést gazdasági, világi, politikai és vallási kifejezésként azon közösségek, csoportok vezető munkájára, akiknek az volt a feladata, hogy gazdaságilag, lelkileg vagy politikailag, de gondot viseljenek egy adott városra, egy adott közösségre. Például Pallas Athénét a görög nyelvben episzkoposzként említi a görög irodalom. Mi volt az ő megfelelője, az ő funkciójának? Városvédő. És nagyon sok esetekben az isteneket is, amikor funkcionálnak, amikor bizonyos feladatoknak az ellátását írják le a görög irodalomban, episzkoposzként állítják be őket. De ennél sokkal többről van itt szó, kedves testvérek, jelent felügyelőt, őrt, felvigyázót, de a kegyességi irodalomban, mint védő, pártfogó és oltalmazó jelenik meg. Gyakorlatilag Lukács idejétől tapasztaljuk azt, hogy az egyházban a presbiteri rend uralkodóvá válik. Tehát Lukács evangélistának a létezése, munkálkodása az, amit kiemelnek. Ő jegyezte le az apostolok cselekedetei könyvét is. Tehát az ő munkálkodásával párhuzamban bomlik ki a presbiteri szolgálat. És éppen ezért, mint ilyen, az ószövetségi héber egyházi életből is táplálkozik ez a fogalom, mégpedig a poimanein, legeltetni, őrizni, ápolni értelemben. Tudjuk, hogy a választott nép életében ott volt a pásztor és a nyáj kapcsolata, amelyet maga az Úr Jézus is János evangéliumában van ez említve, hogy megnevezi, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, én ismerem őket, ők pedig ismernek engem, és örök életet adok nekik, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Tehát a legfőbb pásztor, aki gondot visel az övéire, az maga Krisztus. Tehát presbiter az lehet, akit Krisztus jelöl. És én úgy gondolom, hogy itt teljesen egyértelművé válik a napi ige tükrében, mindaz, ami előtt, ami református anya szentegyházunkban majd, a presbiter választás során állnak majd a gyülekezetek. Tudjuk, hogy nagyon sok helyen szinte vajúdás, hogy senki nem akar ilyen szolgálatot vállalni. Vannak parányi kis csöbb gyülekezetek, ahol 70 év fölötti a presbitereknek az átlag életkora, és bizony nagyon nehéz dolog előtársul gyülekezet, hogy megfelelő embereket tudjanak választani, de lelki módon ezekre a feladatokra, és éppen ezért Pál apostol nagyon tisztán szól a vénekhez, és azt mondja, hogy viseljetek gondot magatokra, tehát itt kezdődik, magatokra és a nyájra, amelyben titeket az Úr őrizővé tett. Tehát ez azt jelenti, hogy először magunkat is kell legeltetni, őrizni a gonosz munkájával szembe. Fontos, hogy a Krisztus embere növekedjék a Szentírásnak a megismerésében, és éppen ezért nevezi úgy Pál apostol ezt a feladatkört, hogy olyan tisztségeket jelölnek a presbiterekkel, amelyek a felügyelet gyakorlása mellett a pártfogás, oltalmazás funkcióját is ellátja teljes szívvel, vagyis éberség, önzetlenség és áldozatvállalás szükséges a vének feladatkörének a betöltéséhez. Éberség, tehát a tiszta tannak a tudatában kell az egyházat igazgatni, önzetlenség, ami azt jelenti, hogy nem személyválogatóak, mindenkihez egyformán Krisztus szeretetét, igéjét viszik, és készek az áldozatvállalásra, tehát készek az Isten ügyét a maguk ügye elé helyezni, és úgy gondolom, hogy Pál itt nagyon nyíltan és egyértelműen beszél. Mindenek utána pedig tapasztalt emberekről van szó, akik a hitharcban és az ige tanításában előre jutottak. Tehát amikor véneket nevez meg az ige, nem életkorról beszél, kedves testvérek, senkit ez meg ne csaljon, hanem hitbeli tapasztalatról, a hitben vén, az Isten munkájában tapasztalt emberről van szó. Mindezeket Pál nagyon a véneknek a lelkére helyezi, mégpedig azért, mert elmondja, tudom, hogyha elhagyom a gyülekezetet, farkasok jönnek, és szétzilálják, ez a céljuk, szétzilálják a gyülekezetet. És el is mondja, hogy mi várható. Tehát Pálnak a lélek proféciát ad, látást ad, és amit kapott ezekben a napokban, a véneknek a lelkére akarja helyezni, és miután ezt megtette szorongó szívével, mert a Szentlélektől vitetik Jeruzsálembe, a Szentlélektől adatik neki mindennek a meglátása, de hangsúlyozom, hogy a Szentlélek jelenléte mellett ott van az apostol szorongó lelke, az emberi lélek. Az a lélek, amely a Szentlélek nélkül csak szorongó és erőtelen. Éppen ezért a harmadik fázisa Pál ezen ige szakaszának, amikor Milétoszba búcsúzik az efézusi vénektől, az áldás. Így érdemes elbúcsúzni, kedves testvérek, ha búcsúzni kell. Leborul velük és könnyek között imádkoznak. Bevonják a búcsúba az élő Krisztust. A Szentlélek jelenlétében beszélgetnek. Minősített beszélgetés ez. Éppen ezért életünknek kiemelt alkalmai, legyen az keresztelő, konfirmáció, házasságkötés vagy temetés, akár köszöntsünk valakit, mert megérkezett, akár pedig búcsút veszünk tőle, mert el kell mennie. Fontos, hogy mindent Jézus Krisztus jelenlétébe vigyünk végbe, a Szentlélek megvilágosító jelenlétében. És mindezek után pedig megáldja őket, és elhelyezi őket az Isten gondviselő kezébe. A búcsúzás, mint olyan, Krisztus keresztje tövénél érte el, ha lehet így mondani, a legmagasabb lelki szintet, a legnagyobb magaslatokat. Amikor az Úr Jézus búcsúzik a golgotai keresztfán, akkor nem önmaga érdemeit sorolja fel, hanem kedves testvérek, imádkozik. Mindenek előtt imádkozik azokért, akik őt keresztfára juttatták. Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mikor valakit el kell, hogy engedjünk, ne csak őt engedjük el, hanem tudjuk elengedni a sérelmeket, tudjuk elengedni a bántásokat, tudjuk elengedni mindazt, ami kettőnk között feszültséget, vagy nem kívánatos lelki folyamatokat hozott létre. És aztán a búcsúzásnál az Úr Jézus látja azokat, akik őhozzá tartoztak, látja az édesanyját, Máriát, látja az egyetlen apostolt Jánost, aki ott van a golgotai kereszt tövében, és kedves testvérek, úgy búcsúzik Jézus, hogy gondoskodik, megint csak nem önmagáról, egyáltalában nem hallunk arról, hogy Jézus bárkinek is megmondta volna, hogy hová temessék el, vagy hogy hogyan. Egy szót nem hallunk erről. Arról gondoskodik, hogy hogyan legyen az utolsó vacsora, a páska vacsora. Mindenről gondoskodik, de a temetéséről nem gondoskodik, mert ő nem óhajt a halottak világába maradni örökre, hanem ő hiszi, hogy az Atya őt feltámasztja. És ennek ellenére gondoskodó szeretettel búcsúzik, asszony íme a te fiad, fiú íme a te anyád. És gyakorlatilag, kedves testvérek, a búcsúzás pillanatában jön létre az első gyülekezet, ott a golgotai keresztövében. És áldott ez a közösség, és mindig áldott tud maradni, amikor Krisztusban és az ő szent lelke jelenlétébe tudunk imádkozni, emlékezni, emlékeztetni, együtt imádkozni és áldást mondani. Hogyha ebben a lelki millióban tudunk létezni és élni, akkor, kedves testvérek, akár érkezzünk, akár távozzunk, hogy Pál mondja, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Tehát nekünk Krisztusban kell mindenek előtt megmaradni, és bár Pál szorongó lélekkel búcsúzik, és kétszer is hangot ad annak, hogy az én orcámat többé nem látjátok, félelmetes dolog lehetett az apostol számára ezt így megvallani, őszintén és egyenesen. Tudjuk, testvérek, hogy egy dolog valamiről tudni, de amikor annak hangot adok és kimondom, még inkább átélem, hogy létező valóság. Létező valóság. És Pál ennek a tudatában búcsúzik, emlékezik, emlékeztet, imádkozik és áld. Éppen ezért mi is vegyük az Isten áldását, és könyörögjünk minden nap azért, amikor el kell, hogy engedjük a napokat, a hónapokat, az éveket az életünkből, és ezzel együtt sokszor kedves szeretteink kezét is, hogy Uram, maradj meg, maradj velünk, és tudjunk hálát adni azért, hogy Isten egész életünk során úgy gondoskodott rólunk, hogy ezen az estén is mi megvallhatjuk, mindez idáig megsegített bennünket az Úr. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, és magasztalunk, Urunk, azért, hogy te nem hagysz bennünket árván, nem hagysz minket magunkra. Akkor is, hogyha sokan elbúcsúznak tőlünk, akkor is, ha van az életünknek olyan szakasz, hogy magunkra maradunk. Hálás a szívünk azért, Úr Jézus, hogy soha nem kell teljesen egyedül lennünk, mert te velünk vagy. Köszönjük azt, Urunk, hogy igéd által kész vagy nekünk megmutatni a következő lépést. Nagyon sokszor igéd által, szent lelked ereje által óvni akarsz bennünket, pásztorolni, és légy érette áldott, Úr Jézus, hogy te vagy a legfőbb pásztor. És Urunk, bocsáss meg a földi pásztoroknak, embereknek, amikor esetleg megtévednek, nem jól látnak, nem krisztusi módon pásztorolnak. Urunk, légy irgalmas hozzánk, amikor szülőként, házastársaként nem úgy tudjuk pásztorolni a ránk bízottakat, ahogyan azt te szeretnéd. Légy irgalmas, Urunk, és kérünk, taníts meg bennünket erre a hivatásra, hogy Jézus Krisztustól tanulva, belőle erőt merítve, a Szentlélek kényszerítő erejének a jelenlétét kérve, Úr Jézus, indítsd fel a mi szívünket, hogy alkalmasak lehessünk arra, hogy gondot tudjunk viselni magunkról és a reánk bízottakról. Így szeretnénk könyörögni, Urunk, nem csupán saját életünkért, hitünkért, hitbeli növekedésünkért, hanem a ránk bízott szeretteinkért, házastársainkért, szülőkért, gyermekekért, unokákért, testvérekért. Ó, Úr Jézus, kérünk téged, hogy adj bölcsességet, hogy ebbe a földi létbe úgy tudjunk közöttük mozogni, szólni, munkálkodni, fáradozni, hogy az mind te róla tudjon bizonyságot tenni. Ne tartsunk vissza semmit se, Urunk, bármilyen életkörülményeink legyenek. Engedd meg, hogy őszintén és teljesen át tudjuk adni mindig azt az evangéliumot, amelyet te átadtál nekünk és a lelkünkre helyeztél. Úrunk, kérünk téged, hogy a búcsúzások miatt óvd meg bennünket a megkeseredéstől, hogy ne a szomorúság uralkodjék el rajtunk, hanem az abbéli öröm, hogy Urunk, te benned minden lélek találkozni fog a feltámadáskor. Magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy még a legfájdalmasabb búcsúzás is a temető kertjébe nem örökre szól, hanem csak egy időre. Úrunk, kérünk téged, hogy e nyári időszakot is te áld meg, és te szenteld meg. Engedd meg, Urunk, hogyha el is engedjük egymás kezét a nyaralások időszakaira. Engedd meg, Urunk, hogy imádságos szívvel tudjuk egymást útra bocsájtani, és imádságos szívvel tudjuk egymást visszafogadni. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg a konfirmandusok hetét és a gyermek hetet itt a Jóka iskolába és Perén. Könyörgünk, Urunk, hogy te nyitogasd az ifjaknak, gyermekeknek szívét, hogy meg tudjanak nyílni és be tudják fogadni a te jelenlétedet. Kérünk, Urunk, hogy te munkáld ki a gyülekezeteinkben az őrállóknak az elhivatását. Úr Jézus, mi azért könyörgünk, hogy te jelöld ki azokat az embereket, személyeket, Urunk, akiket te ott szeretnél látni a gyülekezetek élén. Most is könyörgünk, Urunk, a mi őrállóinkért, presbitereinkért. Adj számukra hitet, szeretetet, látást, szent lelkednek vezetését. És könyörgünk még a betegekért, a gyászolókért, és Urunk, minden emberért. A megemlékezés során, Urunk, amikor visszatekintünk a megtett útra, ezen az estén egy drága házaspár tekint vissza, Urunk, a megtett útra, házasságuknak 54 esztendeire tekintenek vissza. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg őket szeretetben, lelkednek ereje által, és áld meg az ő szeretteiket is, hogy gyönyörködni tudjanak abba a megtett útba, amelyen Jézus Krisztus volt a vezetőjük. Így könyörgünk, Urunk, minnyájunkért, maradj velünk a te kegyelmed által Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.